Először is gratulálunk, hogy Európa bajnok lettél. Most már úgy realizáltad ezt magadban? Eltelt azóta úgy 2 hónap.
Igen, de hát ezt az ember rögtön realizálja magában, hogy ezt megnyerte, és milyen jó, és örülünk. Szerintem a helyére került a dolog.
Más sportolók szokták mondani, hogy még nem fogják fel úgy a verseny után 1-2 napban, csak azért kérdeztem, de ezek szerint realistább vagy.
Kimondtad, igen. Így van, realistább vagyok.
És amikor elindultál erre az Európa-bajnokságra, akkor úgy zártad be magad mögött az ajtót, hogy én úgy jövök haza, hogy aranyérmet hozok, vagy milyen várakozásokkal indultál el?
Nem, ennyire soha nem kábítom el magam. Ahogy mondtam, realista vagyok, tudom, mik az esélyeim, matematikailag körülbelül mik az esélyeim, mivel kell próbálkozom, hány százalék az esélyem. Nyilván próbálom ott ezt a gyakorlatban minél jobban az előnyömre, vagy kihozni ezt a néhány százalékot, hogy ez teljesüljön. De akivel játszottam a döntőt, az előző EB döntőt is azzal a fiúval játszottam, ott ő nyerte meg. Most a csoportban, tehát a legelső meccsemet, és az a csoportban meccsem szintén vele volt, azt is ő nyerte meg. Matematikailag sokkal jobban áll velem szemben, mint én vele szemben, kb. Minden negyedik, ötödik összekerülésünk alkalmával sikerül őt legyőznöm. És most pont akkor jött ki, de a matematikailag ezt megnézzük, illetve a realitását, akkor nekem van kisebb esélyem. Most sikerült annyira pontosan, annyira jól játszanom, hogy sikerült legyőznöm.
Hát akkor a legjobb kor, ha a döntőben. És micsoda pikantériája van annak, hogy a 2019-es EB-n vele szemben lettél második. Ezt nem tudtam a felkészülésnél, csak azt, hogy akkor az előző EB-n ezüstérmes lettél. Ha így nézed a történetet, akkor azért ez még inkább egy ilyen hú de jó, hogy sikerült megcsinálni, és most nekem sikerült nyerni, és éppen a, mondjuk ez az 5 meccsből egy, ez éppen erre az EB döntőre jött össze?
Mindent kimondtál, természetesen igen. Tehát ahogy mondtam, hogy százalékos arányban kisebb az esélyem, hogy én győzök. De most pont akkor jött össze az a győzelem, amikor kellett. Mert a csoportmérkőzés alkalmával is győzhettem volna, és mondjuk a döntőben megint kikapok. De most ez a szerencse is közrejátszott azért, hogy először kikaptam 3-1-re, majd egy nagyon nagy meccsbe sikerült azért megfognom, 3-2-re sikerült nyernem.
És hol van a te saját megítélésed szerint ez az EB aranyérmed, EB címed a saját eredményeid között? Ugye csak néhányat mondok, ami talán az ismertebb, emlékezetesebb a hallgatók előtt is. Mondjuk Rióban 4. lettél, aztán a következő paralimpián, Tokióban 5. lettél, ha jól emlékszem. Világbajnoki, talán 9. helyed volt az elmúlt évekből, javíts ki, ha nem jól mondom, és akkor most itt van az Európa-bajnoki győzelem. Ez a legfényesebben csillogó?
Ha ránézünk, természetesen ez. És minden tekintetben ez a legfényesebben csillogó. De egy orvos ismerősöm mondta egyszer, amikor gratulálta a riói 4. helyér, hogy sajnos mi magyarok olyanok vagyunk, hogy csak az első számít, csak azt becsüljük meg. Ha valaki második, azt már szinte vesztesként várjuk haza, nem beszélve arról, hogy valaki 4. egy olimpián, és ez más nemzeteknél nem így van. És én is ezt tapasztaltam. Nagyon örültem, hogy ennyien örülnek ennek a magyar aranyéremnek, hogy meglett. De a legfőképp annak örülök, amit csak egy épp aktuális győztes mondhat el, hogy becsüljük meg a többieket is. És nagyon kicsivel maradnak le ők is, beletették a munkát, és megérdemlik, hogy megbecsüljük.
Ott voltam 2016-ban, amikor Rióból hazaértél, és az ATSK Szeged pingpong termében fogadtak téged a gyerekek, társaid, szegediek nagy örömmel, nagy szeretettel. Ha ezt összehasonlítod azzal, ahogy most hazaértél Szegedre az EB után, érzel ebben különbséget? Tehát az alapján, amit mondasz, most nagyobb szeretettel fogadtak? Nagyobb volt körülötted a rajongás, mert most első lettél és nem 4.
Az egy nagy meglepetés volt az a riói 4. A klubom, akik benne vannak ebbe a sportba, illetve mások, akik a sportban benne vannak, ők ezt nagyon értékelték, főleg, hogy utolsó kijutó voltam. Tehát ez egy nem várt dolog volt, hogy én 4. tudtam lenni, és nagyon örültek neki. Most már úgy elvárták, hogy azért én ott legyek az elsők közt, ezért akkor ováció a klubomnál nem volt, örültek neki, de nem volt, viszont máshonnan az utca emberétől, az ismerősöktől, az idegenektől, ha kimentem a piacra, akkor gratuláltak és választak egy házi lekvárt, a kép azt árulta. Rengeteg apró pozitív élményem volt, ami nagyon jól esett.
Még egy picit visszaforgatlak szakmai kérdésre, de majd beszélünk még az emberekről. Ha visszagondolsz erre a döntőre, a tudósításokból olvastam, hogy 2-1-nél fordítottál, de mit jelent ez? Magyarázd el egy kicsit nekünk, hogy ennek mi a lélektana, és hogyan sikerült fordítani?
A lélektana az mindenkinek egyedi. Hogyan sikerült fordítani? Én ott ilyenkor benne vagyok a játékba, kielemzem, hogy mi az, amit jobban kellene csinálni, mire figyeljek oda jobban, melyik ütése az, ami veszélyesebb, vagy melyik kombinációja, és próbálom azt megoldani. Számomra ennyi, de ez már sportpszichológia lenne, hogy mi a lélektana, ez mindenkinek más, hogy ki mire koncentrál ilyenkor. Én erre próbáltam odafigyelni.
És ott 2-1-nél bíztál magadban, hogy ezt meg lehet fordítani? Nem lehet máshogy játszani, mint hogy az utolsó esélyig küzd egy sportoló, gondolom.
A sportolónak bíznia kell magában, hogy ezt meg tudja csinálni, legalábbis megpróbálja, természetesen reálisan, tehát valahol az agyának egy részének tudnia kell, hogy akkor se dől össze a világ, ha épp az nem jött össze. Illetve ha a másik azt keresztbe húzza, mert ez arról szól az egymás elleni játék, hogy valami olyat üssünk, olyan kombinációt csináljunk, hogy a másik mégse tudja megoldani. Én próbáltam megoldani a legjobb tudásom szerint, másik felet is meg kellene kérdezni, hogy ő mit érzett akkor, és akkor összeállna a kép. De az, hogy én ezt most meg fogom nyerni, tehát én ezen már túl vagyok. Tehát ilyenkor én nagyon nagy csalódás az embert, hogy minden áron megoldja, illetve hát, hogyha fiatal az ember, akkor még azt hiszi, hogy ő aztán legyőzi a világot, és esetleg nagyon csalódik, ha nem. Nyilván meg kell próbálni, de reálisan kell nézni a dolgokat, hogyha nem sikerült, akkor majd javítunk rajta, és megint oda megyünk.
A realitásra visszatérve, a beszélgetés elején említetted a százalékokat, hogy nem te voltál a legesélyesebb, de mi volt benned egyébként a reális, hogy hanyadik helyen fogsz végezni kb. Mondjuk tólig az EB-n?
Nem tartom igazságosnak a versenyek lebonyolítását. Mert ha valaki kap a csoportba két nagyon erős játékost, vagy két olyan stílusú játékost, aki ellen épp nem tud játszani, mert annyira kellemetlen számára a stílusuk, akkor az a játékos kiesett. És lehet, hogy ő egyébként mondjuk harmadik lenne azon a versenyen, ha mindenki mindenkivel lejátszana a meccseket. Akkor lenne teljesen, akkor se teljesen, de az már közelítene a realitáshoz, hogy ki a legjobb játékos. Itt az volt, hogy akkor abban a pillanatban, vagy azokban a percekben ki tud a legjobban játszani. Nyilván, amikor valaki több versenyt megnyer, akkor már az elsők közt van. De ez az angol fiú megnyerte az előző EB-t. A Riói olimpián aranyérmes volt. Én most épp meg tudtam verni. Pont ahogy mondtam, hogy a százalékban rosszabb az arányom a nyerességeket illetően vele szemben, de pont akkor meg tudtam verni. Nem mondanám, hogy rosszabb játékos nálam, vagy én jobb játékos vagyok nála.
Egyébként mennyire van barátság a versenyzők között? Egy verseny után gratuláltok egymásnak, beszélgettek. Milyen a viszony a ti kategóriátokon belül, vagy az asztali teniszezők között?
Természetesen a tisztelet az alapvető, hogy gratulálunk egymásnak, megadjuk a tiszteletet. Barátság az már egy más kapcsolat. Van, akivel kialakult barátság is nálam. És versenyeken kívül is tartjuk a kapcsolatot.
Arra kérnének, hogy segíts nekünk megérteni a parapingpongon belül ezeket a kategóriákat. Te ugye S1-es kategóriában vagy, és van 8-9?
11 kategória van, 10 kategória a mozgássérült kategória, a 11-es pedig az enyhén értelmi sérült kategória. Na most a 10 kategóriá úgy oszlik el, hogy az első 5 az kerekesszékes játékosoknak van, 5-től felfelé pedig, akik már nem igényelnek kerekesszéket, hanem valamilyen segédeszközt, vagy még az sem, köztük oszlik el. Ez az állapot szerint van, nem a tudás szerint. Ki hogy sérült meg? Nekem a nyakcsigolyám tört el, a karom mozog, de korlátozottan, az alkarom is korlátozottan, úgy kell belefáslizni az ütőt a kezembe, hogy ne essen belőle ki, és a törzsizmaim nagyon picit mozognak csak. És ez így megy lefelé. Ez az egyes kategória, a kettes kategória egy nagyon picivel jobb, tehát ott általában, hogyha a gerincsérülés van, akkor lejjebb tört a gerincük, egy kicsi, és így megyünk lefelé. És természetesen az ötös kategóriában ott már hatalmasakat ütnek, a székkel is többet mozognak az asztal körül, látványosabb a játékok emiatt, és hát jobban is játszanak, mint mi nem kerülhetünk össze velük, mert hát ők nagyon megvernének minket.
De szerintem nektek meg akkor értelmesen jóval nehezebb játszani, nem? Tehát akkor mondjuk amiatt, hogy nehezebben mozogsz akár oldalra, és meséltél erről egy interjúban, azért hozom ezt szóba, az nyilván megnehezíti a pingpongot. Tehát most gondoljunk bele a hallgató, aki csak úgy hobbiból egyszer pingpongozott valami táborba, hogy ott mennyit kell ugrabugrálni az asztal körül, az egyik saroktól a másikig behajolni a hálóig, ilyesmi, ahhoz képest, hogy elképzeljük, hogy akkor neked milyen lehet játszani. Nehéz neked asztali teniszezni, vagy neked ez így természetes, és most butaságnak tűnik, amit én elmondok?
Hát az elején nagyon nehéz volt megoldani a megoldhatatlannak látszó helyzeteket. Oldalra a székkel nem is tudunk mozogni. Mi lefixáljuk a szék első villáját, hogy oldalra ne is forduljon el a szék, és 1 métert mozgunk kb. Előre-hátra az asztalnál, és rengeteg egyéni, egyedi ütésünk van, ami a normál, megszokott asztali teniszben nem létezik. Nyilván, amikor gondoljon bele valaki, hogy ránk tolják testre a labdát, hát jön egy gyors labda testre, az oldalra el kell lépni, hogy azt valahogy meg tudjuk ütni. És nem tudunk oldalra elmozdulni. Erre teljesen speciális ütéseket kell kifejleszteni. Illetve, amikor nézünk épp pingpongosokat, akkor látjuk azt, hogy hátrébb ugranak az asztaltól, és onnan ütik vissza a labdát, addig a labda pörgését veszít, ő is jobban látja, hogy hogy pörög a labda, de mégis kevésbé pörög már, amikor hozzá kell érnie, nálunk ez a lehetőség nincs. Nekünk ott az asztalnál ülve rögtön ütnünk kell vissza a labdát, tehát nem tudunk olyan nagyot ütni, de mégis sokkal gyorsabban jön, megy a labda egységnyi idő alatt oda-vissza. Ezért nem olyan hosszúak a labdamenetek, mert szerintem nem lehet követni, annyira gyorsak, pláne ilyen izomzattal erre reagálni megfelelően.
És akkor megvannak a speciális Majorrendre féle ütések? Ugye most felidézem, amit az előbb mondtál, hogy neked bele kell fástizni a tenyeredbe, a kezedbe az ütőt. Tehát ezt gondolom, már ez is egyfajta nehézség, hogy akkor hogyan tudod így az ütőt jól használni. Tehát vannak speciális Majorrendre ütések.
A többi játékosnak is hasonló állapotúak, nekik is bele kell fástizni az ütőt a kezükbe. Nagyon sok hasonló ütésünk van, és vannak teljesen egyéni ütések, ami az ember attól függ, milyen laza a vállizülete, mennyire mozog az alkarja, és arra kidolgoz teljesen egyedi ütéseket. Teljesen van nekem is olyan, amit mástól nem látok.
És mennyire tudsz így gyakorolni másokkal? Tehát azért feltételezem, hogy nincs tele az ATSK Szeged pingpongterme S1-es kategóriájú edzőpartnerekkel. Hogy tudsz gyakorolni?
Szerencsére az edzőim azok nagyon kreatívak, ők is leülnek egy cégben, és hát igyekeznek olyan technikával dolgozni, amiket mi is alkalmazunk. Ez 100%-ig nem sikerülhet, de fejlődnek.
Egy kicsit nehezebb téma, nekem nehezebb, neked természetes, a balesetedről szeretnének kérdezni. Említetted az előbb, hogy baleseted volt, ez azért fontos, mert ugye egy versenyző esetében nem tudjuk, hogy születéskori az állapota, vagy baleset. Nekem van egy barátom, te is ismered, Kalocsai Ricsi, fotós, és vele született másmilyen az egyik lábon, mint a másik. És neki ez olyan természetes. Miatta gondolom azt, hogy neked sokkal nehezebb lehet, hogy te tudod, milyen volt, amikor nem kerekesszékben voltál, és aztán meg kellett tanulnod az egész életedet átalakítani ebbe a fajta életbe. Mi történt veled?
Hát én még 20 évesen voltam, 19-20 közt voltam, volt egy autóbalesetem. Éjjel jöttem Pestről, nagyon álmos voltam, megálltam, hogy alszom, Trabanton volt december 21, abban nincs fűtés, nem tudtam aludni, mert fáztam, tovább jöttem, megálltam, út között többször kiszálltam, de 30 km Szeged előtt, akkor még autópálya sem volt, akkor tovább mentem egy kanyarba, egyedül voltam, egy fának nekimentem, és akkor tört a nyakcsigolyám. És lebénultam, tehát ugye bénulás állt be, karjaim azok elég jól visszajöttek, de kerekesszéket kell használnom nyilván.
Haragszol magadra, vagy magadnak meg tudtál bocsátani amiatt a elalvás miatt?
Meg kell, tehát ez nem lehet, hogy egy életen keresztül valakire haragszunk, annak semmi értelme. Az ember követel hibákat, nyilván ez nagyon sokáig nem ilyen egyszerű ennek a feldolgozása, de amíg az időgépet nem találom meg, addig ezzel nem kell foglalkoznom. Addig a jövőt kell nézni.
Mennyi idő volt ez, amíg ezt így tudtad elfogadni?
Ezt a kérdést felszokták tenni, bár sokkal rosszabbul, hogy megszoktad. Azt szoktam mondani, hogy folyamatban van. Nyilván ez nem úgy zajlik, hogy folyamatban van, hogy én akkor mindig telesírok egy 100-os papírzsepit, tehát csináljuk a mindennapokat, készülünk a versenyekre, éljük az életünket. Nyilván a hátrányait azt tapasztalom nap, mint nap, és akkor azt mondom, hogy jó, hát ez most megint számon mondjuk megoldhatatlan dolog, vagy nagyon nehéz megoldani, ez van, csináljuk. De nem, azt nem foglalkozom már ezzel. Csináljuk a mindennapokat, ami jót lehet találni az életben, azt próbáljuk megtalálni, illetve próbálom megtalálni. De más sérülteknél is ezt tapasztalom, azért mondtam többes szám. Egy idő után ezen túl kell lépni, hogyha az élet mellett dönt az ember, és az élet szépségeit meg kell találni.
És hogyan találtad meg az élet szépségei között a sportot, és aztán a pingpongot, mert hogy szintén egy interjúban mesélted, hogy te mondjuk a rögbivel is próbálkoztál, de az is szerintem egy döntés volt benned, hogy egyetlen sportolni fogsz. Kezdjük innen. Miért érezted úgy, hogy itt lesz az élet szépsége?
Nem, úgy gondolom, egy része az élet szépségének a sport, és azt el kell mondani, hogy engem is meg szoktak hívni rendezvényekre, vagy beszélgetni csoportoknak, hogy ugye sokat segített a sport, hogy tovább tudjak lépni az életben így, ezzel az új állapottal. És el szoktam mondani, hogy nálam egy fordított felállás van, mert bár sportolni mindig sportoltam a baleset előtt és utána is úsztam, de még nem versenyszerűen. És nekem kialakult az életem. Dolgoztam, vállalkozásom volt, kiegyensúlyozott párkapcsolatom volt, és én 14 éve kezdtem el az asztali teniszt, most 54 éves vagyok. Tehát 40 éves voltam pont, amikor lementem a klubba, az ATSK-ba, odáig azt hittem, hogy csak szerencsétlenkedni lehet kerekesszékkel az asztalnál, és én azt nem akarok. Ez egy olyan sport, hogy ezt nem lehet szépen csinálni, és akkor lementem, voltak lent székesek, edző foglalkozott velük. Szabó Brigitta, nagyon hálás vagyok neki, mert rengeteg alapot letett, ami itt az EB-n is kijött, és gyönyörű volt a játékok, jó volt nézni. Mondtam, hogy ó, ezt én már szeretném csinálni. És éreztem azt, hogy megpróbálhatom a versenyzést, hát ha lesz eredmény. Nem tudom milyen, de próbáljuk meg. Ennyi idősen, ezzel az állapottal nézzük meg, mit tudok kihozni. Egy ilyen próbatétel volt, hogy próbáljuk meg, hogy milyen ebből ki. Nem volt elvárás, és aztán, amikor jöttek kisebb eredmények, az vitt engem tovább, hogy jó, hát akkor bebe lehet tenni többet edzeni, és akkor lehet feljebb menni.
Amikor ott az első versenyedre mondjuk elmentél, ha ezt így vissza tudod idézni, gondoltál arra, hogy egyszer olimpiára jutsz, hogy egyszer Európa-bajnoki ezüstérmes leszel, Európa-bajnokságon aranyérmes leszel, vagy mennyire tekintettél előre mondjuk az első, második versenyet környékén, ha ezt fel tudod idézni magadba?
Én 2 évig veszteni jártam a versenyek. Tehát csak kikaptam. De ez egyébként ebben a sportban, ezt látom. Ez egy nagyon nehéz sport, az épek közt is. Ez nincs olyan, hogy valaki, hú, mekkora tehetség vagyok, és ütőt fogtam a kezembe, az előre viszi a dolgot, de itt 2 éven belül, sőt sokkal tovább. Utána már jöhetnek apró eredmények, de itt gyorsabban senki nem szerzett még, akiket én látok eredményt. De igen, bennem volt, hogy próbáljuk meg a maximumot kihozni. És talán olimpia jó lenne. De ez már néhány év után volt, nem a legelején.
Említetted most, hogy 54 éves vagy. Az épp sportolók között 54 évesen már nem nagyon vannak aktív sportolók. Mondjuk, ha focira gondolok, ott mondjuk 41-2 évesen még kapuba állnak emberek, de már akkor is sajtóhír, hogy 42 évesen, és nem tudom, 145 naposan véret, vagy nem tudom. Szóval ez parasportban hogy van, és a te életedben hogy van, hiszen azt az előbb nem mondtuk, hogy azzal, hogy jól szerepeltél az EB-n, kvalifikáltad magad a jövő évi párizsi olimpiára, tehát gondolom elmész, ha már így alakult, azért nem maradsz itthon, mert 54 éves vagy. Szóval meddig fogsz szerinted pingpongozni, vagy ezt mondjuk majd Párizs után látod, hogy vagy ezzel, vagy nem is törődsz a koroddal, hanem amíg jól érzed magad, van erőt, csinálod, addig szívesen játszol.
Igen, az épeknél sokkal, sokkal kiélezettebb a kor. Nálunk ez kitolódik. Tehát sokan, a legtöbben, akiket én ismerek, balesetesek. Így gondolok, nem is tudok olyat a nemzetközi mezőnybe, akit nem baleset ért, legalábbis az én kategóriámban. És így nagyon sokan 30 éves korukba kezdik el az asztali teniszt. Ettől függetlenül én már az öregek közé szánt. Tehát én vagyok a legöregebb európai asztali teniszező. Egy ázsiai van csak, aki néhány hónappal idősebb nálam. Tehát igen, öreg vagyok. A sporthoz, de a matek részével nem foglalkozom. Meg szokták kérdezni, hogy meddig akarod csinálni? Nem tudom. Egy, meddig bírja az egészségem? Ez egy fontos tényező, hogy meddig mondhatom azt, hogy jó, hát ezt még bírom csinálni, mert nincs kizárók. A másik része az, hogy mentálisan meddig érzem úgy, hogy én ezt örömmel csinálom. Ha valamelyik a kettő közül felüti a fejét, akkor az egyiknél el kell köszönnöm az egészségnél. Ha a másik jön, akkor pedig én mondom azt, hogy ezek szép élmények voltak, és örülök, hogy eddig ezt csináltam.
És az örömmel tölt el, gondolom, hogy mehetsz Párizsba.
Természetesen. És nem maradok itthon.
Milyen reményekkel nézel egyébként a paralimpiára?
Reális része az sokkal nehezebb, mint az EB-nek. Tehát a világranglista most úgy van, azt tudni kell, hogy az első helyen egy dél-kórai van, a második helyen egy dél-kórai van, a harmadik helyen egy dél-kórai van, a negyedik helyen egy dél-kórai van. Lehet, hogy még az ötödiken is, de ott már nem biztos. Az angol fiú még mindig előttem van, tehát ő világranglista pontja van, akit most az EB-n legyőztem, úgyhogy ott sokkal nehezebb helyzet lesz. Az ázsiaiak, a dél-kóraiak nálunk nagyon-nagyon erősek. Én akkor jövök le az asztaltól úgy, hogy ez most egy jó meccs volt, vagy amit lehet megtettem, és nyugodt vagyok. Ha amit tudok játszani, azt ott meg tudom játszani. Ha másik jobb nálam, gyorsabb nálam, erősebb, vannak itt is kis állapotbeli különbségek, és megvert, de én meg tudtam játszani, amit én tudok, akkor azt mondom, én ennyit tudok, és a másik jobb volt. Akkor jövök le hiányérzettel, hogyha elrontok olyan kombinációkat, labdákat, amit egyébként én meg tudok oldani.
Köszönöm a válaszaidat, és akkor egy utolsó nagy témába kezdjünk bele. Ez pedig a sport finanszírozás, és itt bontsuk két részre. Egy nagyon egyenes kérdésem van kezdésnek ide. Te meg tudsz élni abból, hogy parasportoló vagy?
Nem. Ahogy mondtam, nálam egy fordított felállás történt. 40 éves koromban kezdtem el. A sportot előtte vállalkozó voltam, és én még mindig abból teszek hozzá annyit, hogy havonta ne okozzon problémát a havi kiadásom.
Tehát most, ha jól értem, aktívan nem dolgozol, de dolgoztál annyit, hogy ki tudod egészíteni. Ezt jól fordítom le?
Így van, így van. Tehát én tettem annyit félre magamnak, amiből kiegészítem a havi pénzt. Valamennyit kapok az asztali teniszezért, valamit kapok az államtól, de én úgy érzem, hogy az kevés lenne, de ez még tudok hozzátenni, és így a háromból összeadódik egy olyan összeg, ami a havi kiadásaimat fedezi.
Amikor azt mondod, hogy az állam ad, azt nem azért adja, mert Major Endre kiváló sportoló, hanem az állapotod miatt, ugye? És van még, amit azért kapsz, mert pingpongozol. Jól bontom ki, amit mondasz?
Egyszer az állapotom miatt kapok, a régen rokkant nyugdíjnak hívták, most rokkantsági járadéknak hívják. Ösztöndíjat kapok, az asztalitnesz ezért 80 ezer forintot összegbe kimondva. Tehát az asztalitnesz ezért én havonta kapok 80 ezer forintot, amíg csinálom ez ösztöndíj.
És akkor az a része, amikor versenyeredményeket érsz el, itt olimpiák kapcsán szokott leginkább fölmerülni az a sajtóban, hogy akkor, hát ilyen, hogy is mondjam, ilyen, inkább bulvármédia szokott erre rárepülni, hogy akkor mennyi pénz jár majd egy olimpiai aranyér, ezüstér, bronzér, pontszerzésért, és akkor mellé szokták tenni a paralimpiai eredményeket, ami nem azonos összeg, hanem kevesebb, talán a felett. Ezekről mit gondolsz? Tehát akár az olimpiai anyagi elismertség tekintetében mit gondolsz erről a nem azonos elismertségről, hogyan éled te ezt meg aktív sportolóként?
Természetesen van róla véleményem, amit nem fogok elmondani. De elmondom a reális részét, hogy mi hogy van a környező országokhoz viszonyítva. És akkor mindenki döntse el, hogy ez most jól van így, vagy nem jól van. Hallottam olyat régebbi pingpongosoktól, akik már idősebbek, hogy mit akarnak ezek a mostaniak, ők még mennyit kaptak akkor, ekkor, és most mit ugrálnak, ez is mások, amit kapnak. Én úgy gondolom, hogy bármi, amit az ember végez, legyen ez munka, sport, valami teljesítmény, amit letesz az asztalra, azért a jelen korban meg kell nézni, hogy az adott környezetben mások mennyit kapnak. Azt mondani, hogy ott nem azt kell nézni, hogy más városban mit kap az ember, ez egy vállalkozónál kell nézni, hogy azért a vállalkozásért más városban mit lehet keresni mondjuk, vagy az ország másik felén, mert mi egész országban ennyit kapunk, mint válogatottak. Nekünk a környező országokat kell megnézni jelenkorban is, és úgy lehet értékelni, és ezt mindenki döntse el, hogy ez most akkor jól van így, vagy nem jól van. Hát a Riói olimpia előtt nekünk levették felére a pénzt. Addig nem fele volt, addig ugyanannyit kaptunk, mint az épek. Azt mondták, hogy ezt a pénzt ezt mi megkapjuk, sokkal jobb lesz az edzés lehetőség, az utánpótlás lehetőség, és több versenyre fogunk elmenni. Tehát vissza fogjuk kapni, nem vesznek el tőlünk semmit. Múlt héten volt Párizsba verseny, engem azért nem vittek, mert azt mondták, bocsánat, de nincs rá pénz. És mivel megnyertem az EB-t, én már úgyis kijutó vagyok. Szóval maradjak itthon. Erről a részéről ennyit. Magyarországon nagyon nehezek az edzési feltételek. Gondolok arra, hogy vannak asztaliteniszezők, sérült asztaliteniszezők, akinek saját maguk kell finanszírozni az edzőket, illetve ha lemennek egy klubba, akkor plusz még asztaldíjat is kell fizetni, hogy ott az asztalnál edzhessenek. Ilyen szempontból én nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Köszönet ezért a szegedi ATSK klubnak, a klubomnak, illetve az edzőknek, akik mindent megpróbálnak, hogy minél jobban felkészítsenek ebből a szempontból. Az előző EB-n megkérdezte a szerb edző, akivel jóban vagyok, mert átjárunk edzeni velük, hogy Endre, mennyi pénzt fogsz ezért kapni? Mondtam, hogy semennyit. EB-ért mi nem kapunk semmi pénzt. Most hazajönni Szerbiába, kapnál 8000 eurót, és életed végéig 800-at havonta. Erről a részéről ennyit szerintem elég, ha elmondok, és mindenki döntse el, hogy akkor ez most itt jól van, vagy nem jól van. És elég, amit kapok, vagy nem elég, amit kapok.
Csak egy tisztázó kérdés. Tehát az EB után hazajöttél, van egy aranyérmed, vagy egy kupád, vagy mindkettő, meg megveregették a válladat, meg eljött néhány újságíró megkérdezni, hogy vagy, hogy érezted magad, és meg az utcán megismernek, kaptál lekvárt valamelyik nénitől a piacon, de hogy az állam részéről ezért nem járt külön elismerés.
Természetesen kaptam egy e-mailt az MPB vezetőségétől, amiben gratuláltak, és hozzá kell tennem, hogy 2016 óta, amikor történt az összegnek a csökkentése, az olimpia, mert csak olimpiai érem után kapunk életjáradékot, illetve igen, életjáradékot csak azután kapunk, azóta nagyobb figyelmet kapunk a médiában, nagyobb tapsokat kapunk, elismerik sokkal jobban szóban többször, hogy mennyire megbecsülnek minket. Tehát ez megtörtént, ez úgy reális, hogy ezt is elmondom.
Ebben az időben tartozik bele az is, hogy például paralimpiáról élő közvetítések voltak. Szegény asztali teniszezők úgy jártak, emlékszem, 2016-ban, hogy az pont végül nem sikerült közvetíteni, de ez nem nektek szólt, hanem valami technikai dolog volt emlékeim szerint. De hogy ez például egy változás volt, hogy az M4 Sport korábban csak összeállításokat közölt, aztán meg voltak élő közvetítések. Erről mit gondolsz?
Ez egy pozitív dolog, hogy nagyobb figyelmet kapunk, és több tudósítást, és ilyen szempontból jobban odafigyelnek rá. Ennek örülni kell.
Van megoldási javaslatod? Te, mint aki 10 éve benne vagy a parasportban, hogy ha most szakértőnek meghívnának az illetékesek, hogy Endre, segíts nekünk, hogyan lehetne ezt jobban csinálni, jobban támogatni benneteket, jobban finanszírozni, segíteni, akkor mit javasolnál néhány pontban?
A szerbek nagyon eredményesek az asztali teniszezben, és őket tudom felhozni példaként, mert hozzájuk járok, és az ő felépítésüket látom legjobban át. Nyilván a példát kell venni akkor arról, hogy ők hogyan csinálják. Most elmegyek egy országos versenyre Magyarországon, akkor van 6 asztali teniszező. Van, hogy még annyi se. Amikor elkezdtem 14 évvel ezelőtt, akkor még azért olyan 3-szor ennyien voltunk. Tehát nagyon nagy visszafejlődés van, attól függ, mi a cél azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogy még jobban visszafejlesztjük és eltűnjön ez a sport Magyarországról, a parasportok közül, vagy az, hogy fejlődjön. Ha azt akarják, hogy fejlődjön, akkor vannak jó példák, körbe kell nézni a körülöttünk lévő országokban, és lemásolni, hogy ők mit csinálnak jobban.
Utolsó kérdés az emberekről, a piaci példára visszatérve. Ha ezt nézed meg az elmúlt 11 néhány évben, mióta parasportoló vagy, tehát nem az állam, nem a média, hanem az utcaembere. Ők máshogy viszonyulnak hozzád? Észrevesznek? De nem azért, mert rekeszékben ülsz, hanem azért, mert felismernek, hogy jé, ő az a sportoló, akit olvastam, hallottam, hogy valamit nyert, legalább ilyen szinten. Jobban megismernek?
Ahogy mondtam, ez egy jó dolog. Ennek köze van ahhoz, hogy a médiában nagyobb figyelmet kapunk, nyilván többet látlak, természetesen nagyon jól esik, amikor gratulálnak, ismeretlen emberek is. Ez egy sportolónak, én úgy gondolom, mindig egy jó visszajelzés, egy jó leső dolog, hogy az emberek értékelik azt, amit tesz.
És a lekvár finom volt?
Nagyon finom volt. Megpróbálok nyerni a következő EB-n is.